érdemes elhelyezni, hogy mekkora területről is beszélünk, mert ezt elképzelni is elég nagy kihívás. Ugye a dél-amerikai trópusi esőerdő, az amazonasi erdő, az 5,5 millió négyzetkilométer terület, amit úgy tudunk jól elképzelni, hogyha Magyarország 60-szorosát próbálnánk valahogy térképre helyezni. Az erdőknek a nagy része az Bolívia és Brazília területén terül el, nyilván a legjelentősebb része az Brazíliához tartozik. A tűzesetek számáról ugye nagyon sokféle információt lehet olvasni. A hétvégével nőtt ezeknek a tűzeseteknek a száma. Körülbelül 70 és 80 ezer különálló tűzesetről van szó, de ezeknek a kiterjedéséről elég kevés információ jelent meg a médiában, illetve ugye ezt elég nehéz úgy statisztikailag elemezni, hogy nem tudjuk azt, hogy éppen melyik tűzesetek aktívak, melyiket nem. Ezeknek a tűzeseteknek egy nagyon-nagyon jelentős része, szinte az összes, az emberi tevékenységnek a következménye. Azért van most ennyire intenzív tűztevékenység, mert az ottani klímában most van egy olyan szárazabb időszak, amikor ezek az erdők meggyújthatók.
Milyen károkat okoz a tűz? Tehát a füst településeket fenyeget, a széndioxid felszabadulás a klímaváltozásra hogyan hat, illetve a felégetett területeken mikorra nőhet újra erdő?
Itt a biomasszában raktározódott víz és szénkészlet az nagyon-nagyon jelentős. Ezek a természetes, érintetlen ökoszisztémák nagyon-nagyon magas mennyiségű vizet és szenet tárolnak. Az emberi tevékenység az, ami ezen az egyensúlyra törekvő helyzeten tud változtatni, intenzívebb használat alá vonja ugye ezeket a területeket, akkor itt ez a mérleg, ez a vízmennyiség, ez a szénmennyiség, ez meg fog változni, fel fog szabadulni. Ezért is nagyon-nagyon nagy gond az, hogyha ez a használat egyre intenzívebbé válik. Brazíliában volt egy kifejezett törekvés arra, elsősorban ugye nemzetközi támogatással, hogy ezeket az egyre intenzívebb területhasználatokat az amazóniai őserdő területén próbálják meg csökkenteni, vagy az emberi használat terjedését visszafogni, és ennek következményeként a 2003 és 2016 közötti időszakban majdnem 80%-kal csökkentek ezeknek a felégetéssel járó területszerzéseknek a száma. Ugye itt elsősorban ezeket a területeket azért gyújtják fel, mert a farmerek egyébként a Brazíliában törvényes eljárás szerint így tudnak olyan termőterületekhez jutni, ahol a mezőgazdasági termelésbe vonva a marhahús előállításhoz, a szójához, illetve a kávéhoz megfelelő termőhelyet nyernek. A probléma az ezzel, hogy ott az őshonos természetes és nagyon összetett ökoszisztémát felszámolják, és egy nagyon egyszerű gazdasági célnak alárendelt tájhasználati módot visznek a helyére, ami ráadásul amiatt, hogy az ottani klíma hozzájárul ahhoz, hogy nagyon gyorsan bomoljon le a talajnak a termőképességét lehetővé tevő humusz, ezért pár év alatt terméketlenné válik, és ezért kell egyre több és több erdőterületet elpusztítani. Mikor lesz újra erdő ezeken a területeken? Hát ugye, mint ahogy beszéltünk is róla, a klíma, ami ott van, az ennek a trópusi esőerdőnek kedvez. Mindenképpen erdő lesz ott. Ez sajnos ennek ellenére egyáltalán nem egy megnyugtató kijelentés, mert azt a fajta összetettséget azt nem lehet újra létrehozni. Nagyon sok tudományos vizsgálat és publikáció is született ebben a témában, ami azt bizonyította, hogy azt a fajta összetettséget, azt a biomassza mennyiséget, azt a fajkészletet, ami ott jelen van, azt többet ezek az erdők emberi történelmi léptékben nem igazán képesek elérni. Ez az, ami igazán nagy aggodalomra adhat okot, és bár most a világ sajtó elsősorban Dél-Amerikára fókuszál, de ez Közép-Afrikában és Dél-Kelet-Ázsiában is ugyanilyen jelentős problémákat okoz.
Mi az őslakók sorsa, akik ezen a területen élnek Amazóniában? Tehát itt vannak olyan törzsek, akik még a civilizációval sohasem találkoztak. Ez a több mint 75 ezer tűzeset érinti az ő területeiket, és erről jöttek hírek?
Természetesen. Alapvetően ugye az ilyen őslakos közösségeknek a védelmére születtek nemzetközi egyezmények, amik nem is elsősorban természetvédelmi, hanem ilyen kulturális és emberi jogi alapokra helyezve próbálják megőrizni ezeknek az őslakos közösségeknek a zavartalanságát. De ugye, hogy a nyugati világ igényei jelentkeznek ezeken a harmadik világ déli területeken, szintén itt lehet beszélni más kontinensekről is, akkor egyre inkább először illegálisan, aztán szépen lassan akár a államok támogatásával is sérülnek ezek a jogok. Az őslakosok természetesen, miután ugye az ő emberemlékezetük óta ott élnek, és ezeket a területeket akár a saját belső háborúikkal megszerezték, megőrizték, ők a jogrendszertől, az ott lévő állam jogrendszerétől függetlenül jogot formálnak erre a területre, és ez szerintem elismerésre is méltó. Ennek ellenére, amikor ott megjelennek az először az illegális fakitermelők, aztán a bányászati, illegális bányászati tevékenységek, majd utánuk érkeznek meg a területre a farmerek, ők mindenképpen konfliktusba kerülnek ezekkel az őslakos közösségekkel. Amit erről tudni lehet, hogy számos gyilkosság is a következménye ezeknek, és itt nyilvánvalóan nem az odaérkező kultúránkat szállító emberek azok, akik a rövidebbet húzzák a legtöbb esetben. Egy számot találtam erre, ami azt mondja, hogy 2003 óta több mint 600 ilyen gyilkosság volt, és a most egyre növekvő intenzitású braziliai tájhasználat az ebben is jelentkezett, és 2018-as évben az eddigi éveknek a statisztikájához képest 20%-os növekedést okozott a mostani változás az eddigiekhez képest, ami szerintem egy szívenütően magas növekedés. Mindenképpen lehet azt mondani, hogy az ő életterüket közvetlenül is fenyegeti, és ugyanúgy, ahogy az állatvilágnak, meg a természetvilágnak nekik is valameddig vissza kell vonulni, és az eddig határtalannak tűnő vidéküket, világukat mostantól a határok is szegélyezhetik, ami a mi és az ő világuk közötti határ.
A szibériai erdőtüzek éppen az amazóniaiakat megelőzve szintén hatalmas pusztítást végeztek, és érkeztek olyan hírek, hogy ezekről a területekről a medvék csapatokba verődve menekültek a tűz elől. Ilyenkor megváltozhat az állatok viselkedése is? Milyen stratégiáik vannak a menekülésre, és számos különálló tűzeset, ha ilyen keletkezik, akkor van egy irány, amelyben lehet menekülni, vagy csapdába is kerülhetnek, tehát hogyan képzeljük el az ő helyzetüket Amazóniában?
Hát ugye ez a medvés példa, amit ön is hozott, ez egy nagyon látványos és képletes példája volt annak, hogy az állatok megpróbálnak védekezni a környezetüknek a változásai ellen. Egy medvénél, ami egy nagy testű, nagyon gyors és nagyon erős állat, ez még könnyebben sikerülhet, ezért is volt az, hogy láthattunk ilyen példát, hogy akár csapatokba verődve is próbáltak kiutat találni egy-egy komolyabb erdőtűzből, de ugye vannak olyan állatok, amiknek a mozgási sebessége, a lehetőségei nem teszik azt lehetővé, hogy elmeneküljenek egy ilyen helyzetben, bármilyen kisméretű élőlényről, ízelt lábúról, hüllőféléről vagy kétéltűről is beszélhetünk. A fő probléma a tüzek esetében is nem is maga a tűz, hanem az a fajta élettér szűkülés vagy megszűnés, ami kialakul ennek a tevékenységnek a következményeként. Itt a másik, a következő lépés, amikor ezek a területek feldarabolódnak, és az egyes állatok nem tudnak kapcsolatot teremteni. Ugye a medvék példája is mutatja, hogy rész esetén megpróbálnak egymásra építeni, de hogyha ezek a területek feldarabolódnak, mondjuk utak vagy különféle hálózatok okán, akkor még erre se lesz lehetőségük. Úgyhogy mindenképpen az a, szerintem a kulcsfontosságú kérdés a trópusi, a braziliai erdők esetében is, hogy amennyire lehet a zavartalan természetes állapotot kell megőrizni a lehető legnagyobb területen.
Norvégia és Németország visszavonta a támogatását az Amazonas alapból, míg ők a politikai ellenszél miatt nem vállalják ezt a segélyező támogató rendszert, addig most az erdőtüzek nyomán közösségi oldalakon rengeteg kezdeményezés indult, pénzt gyűjtenek és adakoznak az emberek. Van értelme pénzt küldeni Brazíliába? A civil szervezeteket támogatni, hogyha egyszer a kormány jogilag szabad utat ad a gazdáknak?
Pont ezért. Tehát ugye azt nagyon sokszor tapasztalhattuk akár globális példákon is, hogy az, hogy valami jogszerű, az nem biztos, hogy a társadalom szemében is minden esetben helyesnek gondolt. Lehetnek olyan civil szervezetek, amik akár a helyi közösségek érdekeinek védelmével, vagy akár a helyi természeti értékek védelmével foglalkoznak. Ha alaposan utána néz az ember, hogy milyen ilyen szervezeteknek ad támogatást, akkor célt érhet az a pénz, vagy célt érhet az a segítség. Biztos vagyok benne, hogy találhatunk olyanokat, akik tényleg valóban hozzájárulnak az ottani helyzet javításához.
Említette a mezőgazdasági tevékenységet, szója termelés, szarvasmarhatartást. Mi az összefüggés például az európai fogyasztók és a brazil gazdák között? Tehát esetleg azzal, hogyha megválogatja az ember, hogy milyen terméket vásárol, a őserdő sorsán is javíthat?
Mindenképpen ez kulcsfontosságú, bár sokan mondják, hogy nem szabad az egyénre hárítani annak a felelősségét, hogy a globális folyamatok változtatásáért küzdjön, de én azt gondolom, hogy a személyek magukban mi is egyénként változtathatunk azon, hogy merre mennek a világban a folyamatok. A brazíliai marhahús világszerte tényként ismert fogalom. A Brazília világ legnagyobb marhahús exportőre, a világpiacnak körülbelül 20%-át látja el marhahússal. Ez elsősorban Amerikára irányul, ugye az Amerikai Egyesült Államok az egyik legnagyobb marhahúsfogyasztó, de Európai Unióba is a brazil marhahús exportnak a 7%-a utazik be. Emellett nagyon fontos az, hogy a marhahúson túl a kávé, illetve szója termelés is szintén olyan dolog, amiben akár egyénként is tudatosan választhatunk, tehát mondhatjuk azt, hogy kevesebb kávét iszunk, vagy csak fenntartható forrásból származó kávét, illetve szóját fogyasztunk. Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan példa van, például ugye most már egyre komolyabb előrelépések vannak az olajpálma használatában, ugye most már vannak olyan kereskedelmi láncok, amiknek stratégiája van arra, hogy az olajpálma használatát, hogy vezetik ki a termékkínálatukból. Ugye ez nem közvetlenül brazíliai példa, mert ez inkább Dél-Kelet-Ázsiában jellemző az olajpálma, illetve a pálmaolaj előállítása, de nagyon-nagyon jól látszik, hogy társadalmi nyomással is el lehet érni változásokat, illetve a társadalom az igényeink keresztül is kifejezheti a véleményét.